A Magyar Katolikus Rádió műsora.
Teljességre hangolva. Beszélgetés Pál Ferivel.
Mi az eredményesség titka? Legyen ön is sikeres ember. Egy bestseller nyilván ezzel kezdődne, de legalábbis a címlapon ezt olvasnánk nagy betűkkel szedve. A sikerorientált könyvek helyett mi most egy másik megoldást keresünk. Köszöntöm Önöket és a műsor gazdáját, Pál Feri atyát, mentálhigiénés szakembert.
Köszöntlek téged és az adás hallgatóit.
Talán érdemes lenne egyáltalán azzal kezdeni, hogy van-e különbség a siker és az eredményesség között? Mi a különbség, hogyha van különbség?
Érdemes megkülönböztetnünk a két szónak egymástól eltérő tartalmát, mégpedig azért, mert az eredményességre, vagy a gyümölcsöző életre úgy tekinthetünk, mint ami mögött valódi teljesítmény van, olyan érték születik meg, és olyan érték teremtődik, amire az, aki ezt az értéket elérte is, úgy tud tekinteni, hogy az az én személyiségem fejlődéséhez is hozzájárul, mások jól létéhez is hozzájárul, valami jó született ebben a világban, ezt nevezhetjük valódi eredménynek, értéknek, gyümölcsnek. Ezzel szemben a siker valami olyasmi, ami nem belülről történik meg, hanem kívülről mások ítéletében jelentkezik valamilyen elismerés, de hogy ami ma sikeres, az holnap az lesz-e, vagy hogy ami sikeres, az értékes-e, azt nem tudhatjuk. És ráadásul a jólét szempontjából, ahogy erről szoktunk beszélni, a szubjektív jólét szempontjából az derült ki, hogy ha eredményes életet tudok élni, ami nem egyenlő a sikerrel, hanem hogy valami jó tud általam kapcsolataimban, tevékenységemben születni, akkor attól jól leszek, boldogabb emberré válok, a kapcsolataimat is, ez a fajta eredményesség, mert hogy mindenképpen összefüggésben van az együttműködéssel, és a másik ember tiszteletével, megbecsülésével, tehát ez növeli a jól létet és a boldogságot, míg a siker nem. Tehát lehet valaki akármennyire is sikeres, mi meglepődve látjuk, hogy éppen egy színész, egy sportoló, vagy egy előadó művész a sikereinek a csúcsán elkezd alkoholbeteg lenni, elkezd kábítószerfüggő lenni, elkezd teljesen zavarodott életet élni, a kapcsolatai éppenséggel mennek tönkre. Jól mutatja az élet tapasztalat is, hogy a siker, mert kívülről való megítélést jelent alapvetően, nem föltétlen értékre vonatkozik, ami mögött valami belső teljesítmény is van, ezért aztán a siker nincsen összefüggésben a jóléttel.
A belső teljesítményt, a teljesítményt említetted, tulajdonképpen mit jelent a teljesítmény?
Itt, amikor a teljesítmény szót használjuk, nem biztos, hogy a legsikeresebb szó ez, inkább talán eredményesség, teljesítmény. Minden esetre valami olyasmi, amikor képes vagyok a saját adottságomnak, alkatomnak, döntésemnek, erőfeszítésemnek, kitartásomnak, a saját önátadásomnak valamilyen gyümölcsét megteremni. Tehát ezért, hogy az eredményességre, ha gondolunk, akkor mindig valami olyan emberi teljesítményre gondolunk, amiben mi magunk odaadottan, odaszántan, szenvedélyesen, kitartóan, döntések, elköteleződések révén, és hatékonyan használva saját adottságainkat, képességeinket, már erényekké gyúrva különböző készségeinket tudunk valamit produkálni, valamit teljesíteni, valamit létrehozni.
Hogy mi szükséges a jó teljesítményhez, ebben az értelemben használva, erre kereshetjük a következőkben a választ, és erről kérdeztünk meg fiatalokat is.
Mindenki tudja teljesíteni, ha akar, valami képesség is kell hozzá, de hogyha nagyon akarunk valamit, akkor szerintem tudunk jól teljesíteni.
elhivatottság az mindenképpen kell hozzá, az illetőben meglegyen a megfelelő belső motiváltság arra, hogy az adott cél érdekében dolgozzon, bizonyos lépéseket megtegyen, meg bizonyos képességek megbirtokában kell, hogy legyen, tehát hogy átlássa a problémát, vagy a megvalósítandó célhez szükséges dolgokat, és hogy képes legyen komplexen gondolkodni.
A jó teljesítményhez elsősorban szerintem önbizalom szükséges, az van az első helyen, aztán utána jön az akarat, és hát némiképp azért valamennyi rálátásnak kell lenni a dolgokra, úgyhogy tehetség.
Felkészültség, munka, szorgalom. Meg az, hogy abban a pillanatban, amikor teljesítened kell, akkor ne stresszelj, hanem próbálj nyugodt maradni, és ezáltal tisztán gondolkodni.
Egyén függő, van akinek az segít, hogyha kicsit stressz így motiválja, vagy facilitálja a teljesítményét, van, aki teljesen így lenyom mondjuk a teljesítménykényszer, de mindenképpen egy kiegyensúlyozottság, úgy gondolom, egy fizikai jólét, lelki jólét.
Akarat, elhivatottság, stressz és nyugalom, fizikai és lelki jólét. Ez kell a jó teljesítményhez?
Nagyon fontos szempontokat, összetevőket mondtak a válaszadók, és a válaszokból az is kiderült, hogy tulajdonképpen egy nagyon árnyalt világról van itt szó, több összetevője is van az eredményességnek, de talán egy egyszerű képletet mégiscsak hozhatunk, ami segít megragadni számunkra ezt a kérdést, és akkor mondhatjuk azt, hogy a teljesítmény a képességek és az erőfeszítés következtében születik meg. Tehát képességek, beleértve ide sok mindent, képességek, adottságok, öröklött dolgok, és az erőfeszítés.
Hogyha egyikből kevesebb van, a másikból több, attól még lehetünk eredményesek?
Eszembe jutott most egy történet. Egy kislány vele születetten a combizmából egy-egy rész hiányzott. Mind a két combjából hiányzott egy-egy izomrész. És ezért később tanult meg fölállni, később tanult meg járni, később tanult meg futni, ügyetlenebb is volt a mozgásban, de nagyon szeretett mozogni, és talán azért is, mert érezte ezt az ügyetlenségét, és a szülei nagyon pozitívan álltak hozzá, tehát nem kímélték, hanem inkább ösztönözték őt, ezért elkezdett sportolni. És általános iskolás volt, akkor egyszer nagy boldogan szaladt haza az apukájához, és mondja, hogy apa, apa, képzeld! Nyertem a futóversenyen! És az apa nagyon elcsodálkozott ezen, és azon gondolkodott magában, nem kimondva, hogy vajon hogy sikerülhetett ez, hogy valószínű a testnevelő tanár előnyt adott neki, mert hát hiszen az ő kislányának a combjából mind a kettőből hiányzik egy-egy izom. És akkor ezt ki is mondta, és kérdezte, hogy és mi volt az előnyöd? És akkor a kislány elkezdett nevetni, és azt mondja, jaj, apa, hát tudod, az én előnyöm az volt, hogy tudtam, csak akkor nyerhetek, ha mindent beleadok.
Az erőfeszítés?
Az erőfeszítés. Tehát itt azt jelenti, hogy itt a képességek szerényebbek, az erőfeszítés, a tudatosság, az elszántság, az odaadottság, a kitartás, viszont azt nagyon szépen ellensúlyozta. Ez az egyik. A másik pedig, éppenséggel, hogy eredményesség és siker összehasonlítása, hogy ha valakinek kisebb képességei vannak, gyöngébb adottságai, de kitartóan tesz valamit, lehet, hogy abszolút értékben sosem ér el olyan sikert, vagy olyan eredményeket, mint egy másik valaki, az ő élete mégis eredményes élet lesz, mert magához képest magából sokkal többet hozhat ki, mint mások, akiknek esetleg sokkal nagyobb az öröklött jó tulajdonságuk. Ezért milyen érdekes ez, hogy ha én bár szerényebb képességű vagyok, de használom a képességemet, bízok magamban, szorgalmas vagyok, eltökélt és a többi, és elérek másokhoz képest akár szerényebb eredményt is, ez az eredményességem a jól lét irányába fog hatni, jól leszek tőle, mert hiszen valamit nagyon eredményesen tudtam alkotni, önfeledten tudtam valamit csinálni, a személyiségem ezáltal gazdagodik. És ezért is érdemes nem összehasonlítani magunkat másokkal, és ezért is volt érdemes megkülönböztetni az eredményességet a sikertől. Mert hogyha az adottságaimat maximálisan kihasználva sem tudok megnyerni egy versenyt, akkor milyen nagy dolog, hogy tudok örülni annak, amit létre tudtam hozni, és nem a siker az egyetlen ismérve annak, hogy én most értékesnek láthatom-e magamat a teljesítményemre vonatkozóan, vagy nem.
A kitartáshoz, erőfeszítéshez gondolom nagyon sok idő és gyakorlás is kell, ugye?
Hogyne, zenészeket néztek meg, arra voltak kíváncsiak, hogy körülbelül mennyi gyakorlásra van ahhoz szükség, hogy átlag fölötti tehetséges zenészek valóban a korosztályukhoz képest átlag fölötti sikereket, inkább most használjuk ezt a kifejezést, eredményeket tudjanak elérni. És az derült ki, hogy heti 60 óra gyakorlásra van szükség 10 éven keresztül.
Nem kevés.
Ez jól mutatja azt, hogy amikor valaki egy valódi teljesítményt tud fölmutatni, tehát nem egyszerűen csak sikeres, hanem valódi teljesítményt mutat, akkor oda rengeteg munkára van szükség.
Teljességre hangolva. Beszélgetés Pál Ferivel a Magyar Katolikus Rádióban.
Olyan érdekes volt, a Monkulturális Központban tartott egyik keddi alkalmadon említetted, hogy nem csak gyorsaság, hanem lassúság is kell az eredményességhez.
Igen, érdemes akkor itt pár szót szólni erről a kérdésről, akik kutatják a témát, hogy mi segít abban, hogy valaki eredményes tudjon lenni. Egy nagyon érdekes összefüggésre hívták fel a figyelmünket. Az egyik az, hogy először is az életünknek, a feladataink teljesítésének van, illetve lehet, és jó esetben van is, egy gyors része. A gyors rész arra vonatkozik, hogy egyrészt a feladataink egy bizonyos százalékát rutinná tudjuk tenni, jól begyakoroljuk, annyira elsajátítjuk, hogy szinte gondolkodnunk sem kell. Minél több feladatunkat és a feladatainknak minél nagyobb részét, ami idevaló vonatkozó rész, képesek vagyunk gyorsan megcsinálni, nem halogatni, nem totojázni, nem állandóan aggodalmaskodva még egyszer ellenőrizni, még egyszer átnézni, hanem célirányosan, hatékonyan, koncentráltan, rutinná tenni sok mindent, ebből az fog következni, hogy viszonylag hamar végzünk a gyors résszel. És ezért marad időnk a lassú részre. Márpedig az eredményességhez mindig szükséges olyan tevékenység is, ami természete szerint nem tud gyors lenni. Például a spontaneitás az gyors. Kérdezel tőlem valamit, nem tudom, hogy mit fogsz kérdezni, de igyekszem nagyon gyorsan reagálni. Ez a gyors rész. Megpróbálni rutinosan egy-egy kérdésnek a velejét megérteni, és aztán próbálni válaszolni. Persze, vagy sikerül, vagy nem. De azután egy-egy kérdés esetleg olyan izgalmas, még át nem gondolt irányokba visz, kénytelen vagyok megállni. Egyszer csak a hallgató azt hallja, hogy több másodperc csönd van. Miért is? Mert nem elég spontán gyorsan reagálni, mert akkor lehet, hogy mondok valamit, de az nem lesz igazi fontos válasz. El kell kezdeni gondolkodni. Egy új összefüggésre valahogy ráébredni, összekötni magamban is olyan témákat, eredményeket, tudást, amit talán még sosem kötöttem össze. Ezért tehát a gondolkodásnak is, az emberi tevékenységnek is, feladatunk végzéseinek van egy lassú része. Például a kreativitás az lassú rész. Ahogy a spontaneitás gyors, a kreativitás lassú.
Azért, mert valamit alkotunk, valamit teremtünk.
Pontosan. Igen, mert idő kell ahhoz, hogy bizonyos tartalmak, információk, tudások egymással összefüggésbe kerüljenek, hogy abból aztán bennem is valami kikristályosodjon, egyáltalán megfogalmazhatóvá váljon egy fölismerés. Tehát, ha elég gyors tudok lenni a gyors részben, marad időm a lassú részre átgondolni valamit, célokat kitűzni, akkor jó kérdéseket föltenni, megtervezni dolgokat, ellenőrizni dolgokat, egyáltalán például a megfelelő kommunikációra időt szánni. Hogy egy rádió műsor elkészítéséhez is van egy gyors rész, amit rutinból csinálok, és aztán időt szánunk arra, hogy megbeszéljük, hogy na, hogy is legyen akkor. És akkor az egyeztetésből, amire szántunk időt, születhet valami jobb.
Kulturális központban tartott egyik keddi alkalmadon egy magyarországi kutatásról beszéltél. Azt vizsgálták, hogy az általános iskolai és gimnáziumi eredményesség milyen összefüggésben van az életre valósággal és az életben való beválással. Mi lett az eredménye ennek a kutatásnak?
Nagyon világos eredményt kaptak, mégpedig azt, hogy az iskolai eredményesség tizenvalahány százalékos összefüggés mutatott a későbbi életben való beválással, eredményességgel. Akkor fölmerülhet a kérdés, hogyha én ötösöket hozok az iskolából, ha az ennyire kicsinke összefüggést mutat a későbbi eredményességgel, akkor min múlik? Nyilván ez az izgalmas kérdés, hogy akkor min múlik, ha nem ezen?
Az eredményességhez nem kell túl okosnak lenni ezek szerint?
Pontosan így van. Az eredményességhez nem kell túlságosan okosnak lenni, valamennyi értelemre nyilván szükségünk van, de nem muszáj túl okosnak lenni, illetve ahhoz, hogy ötösöket hozzak mondjuk általános iskolából haza, lehet, hogy nincs szükségem túl nagy kreativitásra. Nincs szükségem eredetiségre, spontaneitásra, rugalmasságra, ügyes gondolkodásmódra, gazdag asszociációs készségekre, egyszerűen elég bemagolni. Tehát hozhatom haza az ötöst, miközben pontosan azok a készségeim, képességeim, amelyek később egy munkahelyem, vagy egy feladat végzése közben a legjelentősebbek lesznek, tulajdonképpen tudatosan vagy célirányosan nem is kerülnek fejlesztésre. Ezért aztán mondjunk ki két kulcs szót, vagy két kulcs kifejezést, hogyha nem az IQ, az értelmi intelligencia az, és főleg nem az iskolai eredményesség az, jegyekben tükröződő eredményesség, ami nyilvánvaló összefüggés mutat a későbbi életben való beválással, akkor mi? A válasz így szól, érzelmi intelligencia és társas intelligencia.
És ez mit jelent tulajdonképpen?
A társas intelligencia alapja az érzelmi intelligenciának. Abból a szempontból, ahogyan a személyiség fejlődésünkben látjuk azt, hogy magzati kortól kezdve édesanyánkkal, édesapánkkal, számunkra fontos személyekkel kapcsolatban vagyunk, és a kapcsolat fölvétel, a kapcsolat tartás, ahogyan ez a kapcsolat gazdagodva, fejlődve bontakozik ki, teszi lehetővé azt, hogy egyre nyilvánvalóbban fejlődjön bennünk ne csak a társas, hanem az érzelmi intelligenciánk is. Ezért most nagyon egyszerűen mondhatnánk azt, hogy az érzelmi intelligenciának van néhány összetevője, Például saját érzelmi állapotaimat képes vagyok fölismerni, megnevezni, de képes vagyok ezekkel az érzelmi állapotokkal valamit kezdeni is, tehát nem ők uralkodnak rajtam, hanem én kézben tudom őket tartani. Föl tudom ismerni mások érzelmi állapotai, azután képes vagyok önmagamat eredményesen ösztönözni, de képes vagyok arra is, hogy másokkal együttműködjek, az ő érdekeiket is figyelembe véve képes legyek őket a saját céljaim jó értelemben vett érdekében együttműködésre bírni.
Azt mondtad, hogy ezeket iskolában igazából nem fejlesztik. Akkor mégis hogyan alakulnak ki, és hogyan lehet fejleszteni ezeket?
Óvatos vagyok azzal, hogy az iskolában mit fejlesztenek, és mit nem, hiszen nagyon sokféle iskola van. De egészen biztosan mondhatjuk azt, hogy alaphelyzetben mégiscsak nem a fő csapása mondjuk egy általános iskolai képzésnek, hogy az érzelmi és a társas intelligencia fejlesztése volna a középpontban. Ezt azért talán merhetjük mondani. Minden esetre, hogyha van érzelmi és kibontakozó társas intelligencia, az nagyon világos összefüggés mutat az eredményességgel. Tehát érdemes fejleszteni mind a kettőt, már egészen pici kortól kezdve, ami nyilvánvalóan a kezdeti korokban nem valami külön tevékenységet jelent, egyszerűen egy természetes, szeretetteljes, hiteles kapcsolatot a szüleinkkel, nagyszüleinkkel, testvéreinkkel.
Ez eddig elég egyszerű.
Elég egyszerűnek tűnik, de itt akkor nagyon sok mindenről lehetne beszélni. Például arról, hogy ha megfelelően tudok kötődni, vagyis biztonságban tudom magamat egy számomra fontos személlyel, azért, mert én pici gyerekként megszokhattam, megtanulhattam, megtapasztalhattam azt, hogy ez a számomra fontos személy csecsemőkorba, kisgyerekkorba a szükségleteimet észleli, fölfedezi, arcomból, magatartásomból, érzéseimből, testtartásomból fölismeri, hogy milyen szükségleteim vannak, szavaimat megérti, sírásomat jól értelmezi. Ha tehát a szükségleteimre megfelelő válaszokat kaptam, nem csak fizikai, érzelmi szükségleteimre is, társas szükségleteimre is, hogyha ez így történt, akkor megbízhatóan tanulok meg kötődni, ami azt jelenti, például, hogy ha valamilyen szükségletemet nem is elégítik ki rögtön, megtanulok késleltetni. Késleltetni a szükségleteim kielégülését. De azért tanulhatom ezt meg, mert biztos vagyok abban, ez a tapasztalatom, hogy anya szeret engem, apa szeret engem, ők szeretik egymást, ők egy erős hálót tartanak alattam, ezért aztán előbb-utóbb figyelnek rám, tudok a középpontban lenni, szükségleteimet kielégítik, értenek engem, éreznek engem, tudják, hogy mi van velem, fontos vagyok nekik. Ezért megtanulom a szükségleteimet késleltetni. Majd pedig bele fogok ütközni például a szüleimnek azon mondatába vagy szavába, hogy nem. Nagyon szeretnék egy játékot, és a szüleim azt mondják, hogy nem. Szeretnék valahova elmenni, szüleim azt mondják, hogy nem. Valamit akarok tenni, szüleim azt mondják, hogy nem.
A szabályok.
A szabályok is, tilalmak is akár, keretek. Ha én biztonságosan tudok kötődni, számomra a kapcsolat, és mindaz, amit a kapcsolatból kapok, fontosabb lesz, mint hogy bizonyos tárgyakat, dolgokat birtokolhassak, vagy hogy bizonyos szükségleteimet gyorsan, hamar vagy egyáltalán ki tudjam elégíteni, mert a kapcsolat önmagában egy hatalmas érték számomra. Ezért megtanulok lemondani számomra fontos személyekkel való kapcsolatom érdekében. És ettől a lemondástól nem leszek rosszul. A lemondás jelent egy érzelmi terhet, éppenséggel nem adják majd könnyen, de van valaki, van valami, ami miatt ez a lemondás logikus, értelmes, és egy nagyobb boldogság irányába vezet, mert a nagyobb boldogság abból a kapcsolatból származik, és a kapcsolatnak mindenféle szépségéből. Ez tehát azt jelenti, hogy ha a korai kötődésünk megfelelő, akkor van a legnagyobb esélyünk arra, hogy képesek legyünk szükségleteinket késleltetni, majd pedig, hogy természetes módon megtanuljunk bizonyos dolgokról, késztetéseinkről lemondani, mert van kiért és van miért, és már is látjuk például, hogy ez hogyan járul hozzá egy társkapcsolati elégedettséghez. Hogy mennyire rettenetes egy olyan emberrel együtt élni, aki a szükségleteit nem tudja késleltetni. Aki értem, nem hajlandó semmiről lemondani.
Látjuk akkor, hogy az eredményesség is kapcsolatban van a gyerekkorral, de azért, hogyha ez nincsen meg, vagy nem pont úgy van meg, akkor később is lehet ezen segíteni, tehát lehet fejleszteni?
Hogy ne lehetne? Nyilván nem sok értelme volna ennek a beszélgetésünknek, ha végül most azt mondanám, sajnos nem lehet. Természetesen nagyon is lehet. Érzelmi intelligenciát is, társas intelligenciát is nagyon is lehet fejleszteni. Nem csak lehet, érdemes is. Az egy más kérdés, hogy mint mindennek a fejlesztése időbe telik, és ahogyan erről beszéltünk nem olyan régen, szenvedély és kitartás együtt.
Eredményességről, a teljesítmény elemeiről beszélgettünk mai műsorunkban teljességre hangolva. Adásunkat a www.katolikusradio.hu honlapon hallgathatják újra. Akiket pedig bővebben is érdekelnek ezek a kérdések, látogassanak el a MOM Kulturális Központban tartott alkalmakra keddesténként 8:30-tól. Már a technikai munkatársunk Bixa Levente és a szerkesztő munkatársa Földeák Laura nevében is búcsúzik a műsor gazdája,
Pál Feri,
és a szerkesztő Gyarmati Dóra.